Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Istennek, a mi atyánknak és az ő szent fiának a megismerésére, a Szentlélek által. Amen.
Fohászkodjunk a mennyei seregekkel. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az igéjét olvasom János evangéliuma első részéből, annak a 19. versétől kezdődően. Helyünket elfoglalva hallgassuk Istennek a szavát János evangéliuma első részéből. János itt tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta, ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te vagy Illés? Ő azt mondta, nem vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választathassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Isten áldása legyen az ő igének a hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető, kegyelmes mennyei édesatyánk, olyan nagy csodának éljük ezt most meg, hogy megnyílhatott újra a te házad ajtaja, és köszönjük neked, hogy bejöhettünk, hogy lehetőségünk volt eljönni személyesen is, és köszönjük, hogy várhatjuk azokat, akik most még személyesen nem jöhettek el. Kérhetjük tőled, add meg az alkalmat, amikor együtt lehetünk újra itt, a te házadban. De még nagyobb az öröm a szívünkben azért, hogy ha az épület ajtaja zárva is volt, de oly sokszor megnyitottad előttünk a te ígéd ajtaját, beengedtél minket a te titkaid közé, kinyilatkoztattad nekünk a te gondolataidat, megmutattad nekünk a te útaidat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ma is így jöhettünk a te házadba, a templomba. Ezzel a várakozással, ezzel a vágyakozással ülhettünk le a képernyő elé. Ez lehet a szívünkben, hogy téged jobban megismerjünk, ahogyan megígérted, s hiszük meg is adod azoknak, akik ezt tőled bizalommal kérik. Köszönjük neked, hogy azt adod, amire szükségünk van. Így kérünk azért, hogyha az életünkben látod, hogy felfúvalkodtunk, akkor te alázd meg minket, gőgösöket, hogy aztán azzal az alázattal járulhassunk hozzád, amellyel a valódi kincseket, az valódi értékeket el tudjuk fogadni tőled, hogy valóban te hozzád érkezzünk meg. S kérünk azokért, akik most mélységekből jönnek, hogy emeld őket magadhoz. Könyörgünk azokért, akiket összetört a gyász, kérünk azokért, akik a betegségnek a sötétségében járták a napjaikat, kérünk azokért, akik a bűneiket látták meg, és ezek miatt élik meg nyomorúságban ezeket a napokat. Mennyei édesatyánk, te, aki kinyitottad a te szívedet előttünk, fogadj minket magadhoz, hogy nálad vigasztalódhassunk, nálad erősülhessünk, nálad gyógyulhassunk. Így beszélj velünk Jézus Krisztusról, a te fiadról, a te igédről, így add, hogy szent lelked által érthetővé váljon, betöltse a szívünket, és magasztalja a te nevedet, ami életünkben az örömhír, amit megvalósítasz mi bennünk. Amen. Szeretett testvéreim, az előbb megkezdett énekünknek a 286. dicséretnek a 13. versével készüljünk az ige hirdetésre. 13. versét énekeljük a 286. dicséretnek, adjad nékünk a te szent lelkedet, terjesztessed a te szent igédet. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek. János evangéliuma első részéből az első 3 verset olvasom. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Szeretett testvéreim, utoljára, amikor Jézus isteni vonásaira figyelhettünk, akkor annak a csodálatos kijelentésnek a gazdagsága tölthetett el bennünket örömmel és ámulattal, hogy Jézus teljes kegyelemmel és igazsággal. Ezt tapasztalták meg a tanítványok, az apostolok, erről tettek bizonyságot az evangélisták, Jézus teljes kegyelemmel és igazsággal, és hogy mit jelent az igazi kegyelem és az igazi igazság, az benne vált megismerhetővé. Hallhattuk, hogy a kegyelemről ő maga nem beszélt sokat, nem magyarázta azt, hanem osztotta. Osztotta mindazoknak, akik bizalommal fordultak hozzá. Az igazságról viszont nagyon sokszor hallottak tőle a tanítványai. Ezt is láthattuk, nem véletlenül, hiszen azt mondta, hogy ő maga az igazság. Ő maga az igazság, tévelyeg és másokat is félrevezet az, aki más igazságot hirdet Jézus helyett. Bármilyen radikálisan és keményen is hangozzék ez, Jézus ezt állítja, tehát Jézusban hinni, az azt jelenti, hogy ezt is elfogadjuk, hogy Jézus az igazság, rajta kívül nincs igazság. Jézus az igazság, ez azt is jelenti, hogy minket is el akar juttatni az igazságra. Arra, hogy az igazat mondjuk, és az igazsághoz igazodva, Jézushoz igazodva éljük az életünket. ahogyan egyszer fogalmazott, abban a talán leghíresebbé vált beszédében, a hegyi beszédben, amikor a tanítványait tanította a neki kedves életre, a szerinte való életre. Azt mondta, ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Ha igent mondotok, legyen igen, ha nemet, az pedig legyen nem, mondta Jézus. És egy pillanatra álljunk meg ennél a felszólításnál, mert nagyon fontos, hogy jól értsük, hogy miről beszélt Jézus. Legyen a ti igenetek igen, és legyen a ti nemetek nem. Mi gyakran leszűkítjük ezt a mondatot arra, hogy mit mondunk, hogy mit jelentünk ki a saját dolgainkról, a terveinkről, a szándékainkról, arról, hogy mihez hogyan viszonyulunk. Igen, legyen az igen, amit kimondunk, az úgy legyen valójában. Ez is benne van, testvéreim, erre is igaz az, amit Jézus mond, legyen is igaz az életünkben. Hogy amit kijelentünk a saját dolgainkról, az valóban legyen igaz. De kevés és nagyon szegényes gondolkozásra val, testvéreim, ha csupán ennyit jelent a számunkra, hogy legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem. Mert minket nem azzal a céllal teremtett Isten, hogy magunkról beszéljünk. Nem azzal alkotott meg, hogy a saját dolgainkról beszéljünk, hanem azzal, hogy róla szóljunk. Sokkal nagyszerűbb, sokkal izgalmasabb, sokkal értelmesebb célja van az életünknek. Róla szóljunk az ő dolgairól, hozzá vezessünk másokat, róla hirdessük az igazságot. Erre akar minket indítani a mi Urunk. Legyen a ti igenetek igen, és legyen a ti nemetek nem. Ha le akarjuk fordítani, az előbb elmondtuk az apostoli hitvallást, igaz-e ez a mi hitvallásunkra? Valóban, kimondjuk, de talán néha sajnos gondolkozás nélkül, hiszek egy Istenben. Igen, egy Istenben hiszel, nincs más, akit imádnál, nincs más, akihez bajaidban előbb fordulsz segítségért? Nincs más, aki elvonhat tőle? Valóban egy Istenben hiszel? Vagy ez vasárnap a kereszteléskor, amikor kimondod, akkor úgy gondolod, hogy talán igaz, de egy óra múlva vagy egy nap múlva már nem így lesz. Igen, egy Istenben hiszel? Aki mindenható, ha folytatjuk az apostoli hitvallást, tényleg mindenható a számodra? Ő tényleg nagyobb mindenki másnál? Tényleg bármit megtehet? Bármit? Akkor is igaz ez, amikor nem azt adja, amit vártál tőle, hogy ő mindenható, azért tette, és nem azért, mert erőtlen volt engedelmeskedni a te vágyaidnak, a te elképzeléseidnek? Tényleg mindenható? Igen. Atyában. Mindenható atyában. Igen, így van. Nála vagy otthon, nála érzed otthon magad? Vágyakozol az ő házába? És az ő szerettei közé, az ő gyülekezetébe vágyakozol? Vágtad a centit? Hogy mikor lehetsz újra együtt az övéivel? Vágyakozol oda, ahol ő ott van, és az övéi ott vannak? Mennek és földnek teremtőjében. Valóban, igen, hiszel a mennek és a földnek teremtőjében? És Jézus Krisztusban, igen, benne hiszel? Vagy csak valami homályos elképzelésed van Istennel kapcsolatban? Az ő egyetlen, egyszülött fiában, ami Urunkban, mindez kegyes beszéd csupán? Vagy a szívedet betöltő, és az életedet irányító valóság? Amikor kimondod ezeket, akkor valóban így van. Igen, a te igened, a te hitvallásod arról szól, ami a szívedben van. Legyen az igen, igen, és legyen a nem, nem. A mai igénk üzenete ezzel kapcsolatos, testvéreim. Az egyház történetének az egyik legkárosabb, legkártékonyabb téveigésére irányítja a figyelmünket ez az ige, amit olvastam. Amikor valaki Isten világos igényére nemet mondott, és aztán ráirányítja az evangéliumok egyik legegyenesebb szereplőjére. Arra, akinek szívügye volt az igazság minden helyzetben, mégpedig Jézus igazsága, ahogyan ezt hallhattuk. Aki komolyan vette, hogy mire mond nemet, és hogy mire mond igent. Röviden hadd beszéljek a téveigésről, amelyik olyan sok kárt okozott, de aztán hosszabban hadd beszéljek arról, aki az életével viselte az igazságot, az életében hordozta az igazságot, ami valóban követésre érdemes. A téveigésről. Egy negyedik századi alexandriai presbiter nevével kapcsolódott össze először a nyilvánosság előtt, sajnos előtte is voltak, akik hasonlókat mondtak, és azóta is nagyon sokféle formában jelent meg ez a butaság. Egy Arius nevű alexandriai presbiter volt, és követői az ariánusok, akik egy határozott nemet mondtak Jézussal kapcsolatban, ráadásul egy nagyon könnyen átadható, nagyon könnyen megjegyezhető, fülbemászló szlogen formájában tették ezt az eredeti görög nyelven, ahogyan akkor Alexandriában beszéltek. Azt mondták Jézusról, volt idő, amikor nem volt. Volt idő, amikor nem volt. És ezzel azt mondták, hogy Jézus nem Isten, hogy nem teremtő, hanem hozzánk hasonlóan egy a teremtmények közül. Nem öröktől fogva örökké létezik. Volt idő, amikor nem volt, hirdette Arius és az ő követői. Aztán az ariánusok később részben megengedték, hogy olyasmi, mint Isten, nem Isten, de olyasmi, mint Isten, valójában lényegét tekintve nem olyan, erről szólt az a híres vita, amire Lucifer is utal az ember tragédiájában, Madács művében, az az egy íj, amire hivatkozik. Valójában azonban nem egy íj volt a kérdés, hanem Jézusnak az Isten volta, amikor ez előkerült. A lényeget érintő kérdés. Hogyan lehet olyat mondani, hogy olyasmi, mint Isten? Halálosabb tanítás ez, testvéreim, mintha valaki a mérgező gombára mondana ilyet. Hogy nem az, csak olyasmi. Gondoljunk bele, testvéreim. Ennek is halál az eredménye, de csak testi halál. Ha viszont valaki Jézusra azt mondja, hogy nem Isten, csak olyasmi, annak nem testi halál az eredménye, testvéreim. Annak örök kárhozat, lelki halál a következménye. Rettenetes dolog azt mondani, hogy olyasmi, de nem az, ha Isten világosan azt mondta, hogy ő az. Pedig János evangélium első mondatai, amit felolvastam, egyértelműen eligazítanak bennünket ebben a kérdésben. Kezdetben, így olvassuk János evangélium elején, kezdetben az első olvasók számára, és a Bibliát ismerők számára ma is világos, hogy itt a teremtéshez jutunk vissza. A teremtés könyve kezdődik ezzel a szóval. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A teremtés idejéhez jutunk, kezdetben volt az ige. Volt. Amikor a teremtés végbe ment, ő már volt. Ő nem a legnagyszerűbb teremtmény. Nem a teremtés legízletesebb gyümölcse Jézus. Ő akkor már volt. Azt mondja János, ő volt, mert ő maga, a teljes Szentírás erről tesz bizonyságot. Ő maga a Teremtő Isten. Az evangélista nagyon pontosan fogalmaz. Nem sokkal később arról olvasunk, hogy minden más lett. Minden más létrejött. Jézus azonban volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Testvérem, Jézus története nem azzal a csodával kezdődik, amellyel Kánában először megmutatta az ő isteni erejét. Vagy nem Kapernaumban az első gyógyításaival, nem Betlehemben, amikor megszületett. Nem Názáretben, ahol megfogant. De még csak nem is akkor, amikor a próféták beszélni kezdtek róla. És nem is akkor, amikor az ember élete összeomlott, hogy a bűn nyilvánvalóvá tegye, szabadítóra van szükségünk. Messze, messze vissza kell még mennünk, hogy Jézus történetének a kezdeteihez jussunk. Még csak nem is a teremtéssel kezdődött Jézus története, vallja János apostol. Ő maga a teremtő. Ő maga a teremtő. Ő minden mást megelőzően létezett, volt, és akkor is van, amikor minden más teremtmény semmivé lesz. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Olyat tud, amit senki más. A világról is, amelyben benne élünk, rólunk is, akik benne élünk ebben a világban. Olyanra képes, amire senki más. Bármilyen szorult helyzet, csak nekünk az. Ő tudja, hogy hová kell nyúlni, és hogy mit kell tenni, mint a jó autószerelő. Amikor én ott állok az autó előtt, és nem tudom, hogy mit kell tenni, akkor ő tudja, hogy hova kell nyúlni, és mit kell tenni. De ő ennél egészen más dimenziókban képes rá. Ő olyat tud, amit senki más, és olyanra képes, amire senki más. Anyák napja van, egy nagyon erőtlen képpel élve, emberi képpel, olyan az ő viszonya a világhoz, benne hozzád is olyan a viszonya, amilyen az édesanyja kapcsolata a kisgyermekéhez. Hiszen amikor a gyermek lett, akkor az édesanyja már volt. S jobban ismeri Jézus az alkotását, mint az önmagát. Ez a szülő-gyermek viszonyban egy darabig talán még igaznak mondható, aztán egyre kevésbé igaz az idő múlásával, vele kapcsolatban azonban igaz, jobban ismer téged, mint ahogyan te önmagadat. Ahogyan készültem, eszembe jutott, évekkel ezelőtt egy pszichiáterrel beszélgettünk, és egy pszichés rendellenességről mondta el azt, hogy azt csak akkor tudjuk diagnosztizálni, csak akkor tudjuk a tüneteket pontosan azonosítani, ha tudunk beszélni az édesanyával. Ha az édesanyja már nem él, akkor nem tudjuk megmondani, hogy ez-e az a rendellenesség, amibe szenved az illető. Mert az édesanyja tudja elmondani azt, hogy milyen volt apró csecsemőként az illető. Meg az édesanyja tudja elmondani, hogy milyen volt magzatként a születését megelőző hónapokban. Testvérem, nem így vagyunk mi Istennel? És azt mondja a Szentírás, és arról tettek bizonyságot az apostolok, hogy így vagyunk Jézussal is. Ki tudna többet arról, hogy te miért élsz? Hogy mi használ neked, és mi árt neked? Ki tudna többet arról, hogy miben fogod megtalálni az örömödet? Ki tudna többet mondani arról, hogy hogyan tudnál hasznára lenni másoknak? Ki más, hanem az a Jézus, aki Isten szava, aki Isten eszköze az életed megteremtésében, és aki Isten eszköze, hűséges megvalósítója az életed újjáteremtésében. Ott volt, végig, ott van. Többet tud az életedről, mint te magad. Nagyon fontos, testvéreim, hogy amire a Szentírás egyértelműen igent mond, nem csak itt, másutt is, arra mi is határozottan igent mondjunk, legyen az igenünk igen Isten szavára. Mert akkor máshogy fogunk viszonyulni a saját életünkhöz, és ahhoz a világhoz, amelyben benne élünk. Ezért is olyan jó Keresztelő János világos hitvallását hallani. János kétszer is felidézi ezt itt az evangélium elején, az apostol Keresztelő Jánosnak a szavait, mert nagyon fontos, mint általában, amit kétszer hallunk. Azt mondja a 15. versben először, aztán a későbbiekben hallottuk már János hitvallását, még egyszer megismétli. János bizonyságot tett Jézusról, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Pedig, ha egy időegyenesen ábrázolnánk, János előbb született erre a földre, mint Jézus. És mégis igaz, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Egyértelmű a viszony kettőnk között, mondja János. Őt Jézust az emberek később látják meg, utánam jön. De előbb volt. Éppen ezért nagyobb nálam. Ő a teremtő. Én csak teremtmény vagyok. Az én életem, az én szolgálatom, ahogy a próféta mondta, olyan, mint a fű, amely a forró nap sugaraitól pillanatok alatt kiszárad, és aztán semmivé lesz. Ő viszont örökké megmarad, ő az örök ige, amely nem múlik el. Amit én teszek, az egy időre szóló megbízása Istennek, amit ő cselekszik. Az a világ, a benne hívő bűnös ember teljes, megfellebbezhetetlen, végleges szabadítása az ítélet alól. Egészen más dimenziókban járunk. Egészen más a nagyságrend, mint a réten, a fű között álló terebélyes lombú, erős törzsű fa testvéreim. Összesen hasonlítható a kettő életideje. Persze megint vitatható a kép, és nyilván lesz, aki vitatja is, hiszen a fa és a fű élethossza még összevethető egymással. A miénk Jézuséval nem vethető össze. Hát hogyan viszonyíthatnánk a mi nyúlfarknyi létünket az ő örök életéhez, örök életéhez? Igen. Igen, Jézus a teremtő. Ő az Isten. Nem, én nem vagyok az, mondja János. Olyan gyönyörű, hogy az evangélista leírja ezt, testvéreim. Jönnek az inspektorok. Jön a nyomozóhatóság. Ki kell vizsgálni, ki ez a keresztelő János, gyanús elem a nép körében. És keresztelő János, ezt olvassuk, a hatóság előtt vallott, és nem tagadott. És aztán azt olvassuk, mit mondott? Azt mondta, nem vagyok. Nem vagyok. A Krisztus vagy? Nem vagyok. Illés vagy? Nem vagyok. A próféta vagy? Nem vagyok. Nem vagyok. De hát ez tagadás, mondanánk. Ezt a legkisebb általános iskolás is tudja már szinte, hogy azt mondjuk, hogy nem vagyok, az nem állítás, az tagadás. Hogy mondhatja azt János evangélista, hogy vallott és nem tagadott? Keresztelő János azt mondta, hogy a Krisztust keresitek igazából. A Krisztust keresitek. Azt, aki elmondhatja azt, hogy én vagyok. Ahogyan oly sokszor tette Jézus az evangéliumban. Hogy ki mondta, én vagyok. Hát tudjátok meg, hogy utánam jön az én vagyok. Én vagyok a nem vagyok, mondja keresztelő János. Nem rám van szükségetek. Testvéreim, ez bármennyire is megdöbbentő, nem tagadás, ez hitvallás, amit keresztelő János mond. Voltak, akik nem értették meg keresztelő János hitvallását. Voltak olyanok, akik ott hagyták őt, és szembefordultak Jézussal is. De voltak olyanok, akik megértették, amit ő mondott. Olyan jó keresztelő János tanítványairól olvasni, valószínűleg a kettő közül az egyik maga János apostol, János evangélista. Amikor hallják Jánostól a hitvallást, meglátja Jézust János, és azt mondja, íme az Isten báránya, meghallotta a két tanítvány, kinek a tanítványai? Keresztelő János tanítványai. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Kinek a tanítványai lettek? Jézus tanítványai lettek. Követték Jézust, mert megértették azt, amit keresztelő János hirdetett. Mire tanít minket János hitvallása? Hogyan forduljunk ahhoz, aki nem teremtmény, hanem maga a teremtő? Két szóval fogalmazzuk meg a hozzávaló viszonyunkat. Két szóval, amelyek ugyanannak a valóságnak a két oldala. Hódolattal és alázattal. Hódolattal és alázattal. Hódolattal mindenek előtt. Istennek kiáró hódolattal, mert ő az, ő Isten. Megilleti őt az Istennek kiáró hódolat. Testvérem, annyi minden meg tudja hódítani a szívünket. Biztos a tiédet is, az enyémet igazán. Annyi minden elbűvöl bennünket, pedig nincs hozzáfogható. Nincs hozzáfogható, minden más teremtmény. Ő a teremtő. Benne, egyedül benne keresd a hódolatot, tárgyát. Benne gyönyörködj. Őt dicsért. Vedd észre, hogy minden más mennyire törékeny. A tavalyi év számomra egyik legszemléletesebb fotója Kínában készült, még tavaly évelején, 2020. januárjában, a járvány első heteiben. Azóta is hordozom magamban, pedig akkor még nem tudtuk, hogy mennyire érinti majd a mi életünket is az, ami ott akkor történt. A képen, Pekingben, a Tiananmen téren egy katona posztolt. Mögötte hatalmas képen Mao Tse-tung, a világhatalomnak, a Kínai Népköztársaságnak a megalapítója, akit mind a mai napig büszkén tisztelnek annak az országnak a népének a tagjai. És ott állt ez a szúrós tekintetű délceg strázsa, és az arcán szájmaszk. Mögötte Mao Tse-tung, egy olyan kép, amire mindenki azt mondaná, hogy mutatja ennek az országnak az erejét, és az arcán szájmaszk. Hát ennyit ér a büszke kínai hadsereg, hogy egy apró vírus miatt újra kell gondolni a kínai katonák egyenruháját, testvéreim. És azóta mindannyian tudjuk, hogy mire képes ez a vírus. Láttuk, hogy mit tett a többi nagyhatalommal, hogy mit tett az Egyesült Államokkal, hogy mit tett az Egyesült Európával, hogy mit tett velünk. De testvéreim, és nem is a vírus a végső valóság. Annak egyszer vége lesz. Legyen áldott Isten, hogy most úgy látjuk, hogy talán még a mi életünkben vége lesz. De lehetnek még ennél sokkal pusztítóbb járványok, testvéreim, ahogyan voltak az előző évszázadokban. Jézusnál nagyobb azonban nem lesz. És lehetnek Kínát legyőző birodalmak, testvéreim. Lehet, hogy egyszer eljön az idő, amikor csak múltként fognak emlékezni a Kínai Népköztársaságra, de Jézusnál nagyobb nem lesz. És mindenre igaz, ami lenyűgöz bennünket. Mindenre igaz, ami hódolattal tölt el bennünket. Mindenre igaz, ami uralja az életedet, testvérem. Lehet annál nagyobb teremtmény, de egyszer ez is semmivé lesz, meg egyszer az is semmivé lesz, ami majd nagyobb lesz nála, ha lesz olyan. Jézus azonban az, aki mindennel szemben, aki mindenek felett, aki mindig van, akire nézve minden teremtmény elmondhatja, hogy előbb volt, mint én, és ezért nagyobb nálam, előtte hódolj. Jézus nem csak a földi hatalmasságoknál erősebb. Ahogyan ezt világossá teszi Pilátus számára, semmi hatalmad volna, hogyha felülről nem kaptad volna. Nem csak a járványnál, nem csak a betegségnél, hiszen ő nagyobb a halálnál is, és nagyobb a rajongásod mostani tárgyánál is, testvérem. Bármilyen rajonganál, vagy bármitől rettegnél, vagy bármi uralná az életedet, nagyobb annál. Legyen az egy ember a szerelmed. Eszembe jutott, nem is olyan régen mondta valaki, milyen nagy szerelem az övéké, ilyen még soha nem volt, és soha nem lesz. Hatalmas hetet hét országra szóló lagzit rendeztek, hogy megmutassák a világnak, hogy ők mennyire szeretik egymást, az ő szeretetük az minden határon túlmúlik. És aztán alig telt el rövid idő, és ott voltak a házasságuk romjai fölött, mert ennyi az emberi nagy szerelem, testvérem. Jézus Krisztus szereteténél nincsen nagyobb, és nem múlik el. Az öröktől fogva örökké van. Jézus szeretetére számíthatsz, nem úgy, mint emberi szeretetre. De lehet az egy eszme, amiben te az örömödetlened. Minden emberi gondolat előbb vagy utóbb érvényét veszti. Legyen az a pénz, legyen az emberek elismerése, legyen bármi. Jézus az egyetlen, aki hódolatra méltó. Ne hagyd, hogy elbűvöljön az, ami úgy tűnik, hogy most van, bármennyire nagynak látszik is, mert nem volt, és nem lesz. Most úgy tűnik, hogy van. Jézus az, aki volt már kezdetben, Jézus az, aki van, aki igazán van, akinek hatalma van mindenek felett, és Jézus az, aki lesz. Minden más egyszer létrejött, és egyszer eltűnik. Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Ő az Isten, ő a teremtő. Hódolatra tanít minket ez a felismerés, testvéreim, és alázatra. Alázatra, úgy, ahogyan Keresztelő János is megfogalmazta aztán nem sokkal később, amikor fölhívták a figyelmét arra, hogy Jézusnak egyre több követője van a János tanítványai közül is, ezt mondta neki. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Keresztelő János tudta ezt, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Testvérem, tele van az életünk megoldatlansággal, akadályokkal, olyanokba ütközünk, olyan akadályokba, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Mondd ki te is bátran Keresztelő Jánossal, nem vagyok, nem én vagyok az. Lehetek én a nyomorúság megszüntetője? Nem vagyok. Lehetek én a szegények felkarolója? Aki próbálta, tudja, nem vagyok. Lehetek én az eltévejedettek vezetője? Nem vagyok. Lehetek én a bölcsesség tanítója? Nem vagyok. Lehetek én a gyászolók vigasztalója? Nem vagyok. Egyedül ő az, aki mindannak teremtője, ami körülöttünk van. Egyedül ő képes eltenni az útból bármilyen akadályt. Egyedül ő tud megszabadítani az ellenségtől. Mert még az ellenséget is ő teremtette, mert nincs semmi, ami nélküle jött volna létre. Minden, ami van, minden, ami lett, ő általa teremtetett. Ő ajándékozhat meg egyedül örök élettel. Ő bízhat meg értékes szolgálattal. Ő mondhatja minden kérdésünkre azt, én vagyok. Én vagyok. Ne legyünk olyanok, mint Jézus tanítványai. Amikor Jézus megbízta őket azzal, hogy etessék meg a sokaságot, akkor a saját erőforrásaikat kezdték el számítgatni. Ennyi vagyonunk van, nem sok, ennyi kenyér, meg hal, ennyi tömeg, mekkora, ennek ennyi kenyérre, meg ennyi halra lenne szüksége, nem fog ez menni, Jézus, nem fog ez működni. Mondd ki alázattal, amire ott Jézus tanította a tanítványt, itt nem rám van szükség. Nem rám van szükség, Jézus, én nem tudok segíteni, kevés a tudásom, kevés az erőm, kevés a kitartásom, kevés vagyok, semmi vagyok. A kihíváshoz viszonyítva, nem vagyok. Itt rád van szükség. Itt is rád van szükség. Nekem is rád van szükségem, a szeretteimnek is rád van szüksége. Azoknak, akiket rám bíztál, azoknak is rád van szüksége. Ki tudod mondani Jézust a néző hittel, testvérem? Bizalommal, hogy én nem vagyok. Én nem vagyok, de nem is kell lennem valakinek. Te vagy. Jézus Krisztus, legyél te az, aki uralkodsz azon, ami a tied. Legyél te az, aki uralkodsz az életemen. Legyen a ti igenetek igen. Isten világos igent mondott Jézus Krisztusra. Mondj hát te is igent arra, amit a mennyei Atya Jézusról kijelentett, amit Jézusban önmagáról elmondott. Legyen Jézus az egyedüli, a minden más valóságot felülmúló igen. Számodra is. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, olyan jó te rád nézni, aki vagy. Ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Magasztalunk téged, akivel szemben semmi teremtmény nem árthat nekünk, hiszen ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Magasztalunk téged, aki elkötelezted magad mellettünk, elkötelezted magad a benned hívők, a téged segítségül hívók mellett, és tudhatjuk, hogy semmiféle teremtmény nem választhat el minket a te szeretetettől. Magasztalunk és dicsérünk téged, hogy a mi életünket is felkaroltad, magadnak választottad, bűnből megtisztítottad, s megújítottad. S könyörgünk hozzád, add a mi szívünkbe azt a vágyat, hogy előtted hódoljunk, hogy téged ismerjünk meg annak, aki vagy, és téged ismertessünk meg másokkal is. Bocsásd meg a mi sokszori gőgünket, alázd meg minket önmagad előtt, jó dolog előtted megalázkodni. S kérünk, hogy mutasd meg a te hatalmadat, könyörgünk azokért, akik most is küzdelemben vannak, hozzád kiáltunk az orvosokért, hozzád kiáltunk azokért, akik a járvány ellen küzdenek, hozzád kiáltunk azokért, akik más nyomorúságok ellen küzdenek, talán a saját bűneik ellen küzdenek, hozzád kiáltunk mindannyiunkért, hadd tudjunk hűségesek maradni te hozzád, és te nálad várni azt, amit csak te adhatsz meg nekünk. Legyen áldott a te neved, hogy te mindent nekünk ajándékozol. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így szól a mindenség ura, én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Amen. A lelki otthonunkból, fizikai otthonunkba, családi otthonainkba készülve 238. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a 238. dicséret első, harmadik és ötödik, hatodik és hetedik versszakait. 238. dicséret első, harmadik, ötödik, hatodik és hetedik versszakait. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk, hatalmas vagy!